Ez lesz Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Szombat esti blázs. Egy szippantás a jó.
Szevasztok! Ez itt a Szombatesti Bláz 2025. május 30-án. Én a Csádi Pongyaráron vagyok.
Én Boros Csaba vagyok.
És ma van vendégünk is, az első vendégünk valaha egyébként, ezt még nem mondtuk neked. De Bihari Balázs is itt van velünk a stúdióban.
Hello! Jó estét mindenkinek!
Akit hát nagyon sokféle helyről lehet ismerni, de például a Hippie Killer nevű formáció, ami talán a zenei oldalról a legismerősebb lehet, de zenei menedzserként is dolgozol, nem?
Nem mondanám magamat menedzsernek, és azt hiszem a jó Isten mentse meg attól bárkit is, hogy én mondjuk menedzser legyek. Nem, én inkább az van, hogy kommunikációval foglalkozom, és ezzel kapcsolatban mindig valahogy így belecsöppentem a médiába, meg ezzel foglalkozom valahogy ilyen vagy olyan formában, és akkor néha átállok a sötét oldalra, és akkor különböző produkcióknak a sajtókommunikációját, vagy különböző helyeknek a kommunikációját segítem.
De akkor zenei újságírónak viszont lehet nevezni, vagy?
Lehet nevezni, szerintem nagyon bőven. Sokan szerintem úgy ismernek.
Volt ugye a Wanted magazin, igen, ami aztán podcastként folytatta.
Igen, hát én ugye a Narancsban kezdtem, anno, ugye a 90-es évek legelején, és aztán onnan szivárgott át a stábnak egy része a Narancs, a Wantedba. És akkor annak a megszűnéséig akkor ott dolgoztunk, de maradtunk a Szigetnél, mert ugye ez a Sziget fennhatósága alatt volt, a Wanted tulajdona így azért így nagyon sokáig. És akkor Szigethuként folytattuk, így ugyanaz a stábban gyakorlatilag. És akkor ez ment így körülbelül 2009 és 2013-ig. Most azért mondom ezt az időintervallumot, mert hivatalosan 2009-ig dolgoztam a Szigetben, tehát ilyen 96-tól 2009-ig, de 13-ig egyébként folyamatosan, mint külsős, vittem tovább ugyanazt. Úgyhogy a Sziget.hu-t csináltuk, és akkor én mellette álltam át a sötét oldalra egyfelől a korvintetővel, és akkor különböző zenekarokkal elkezdtem dolgozni, és egy kicsiktől kezdve a nagyokig, tehát mit tudom én, a Petus Kandistól a Nick Cave-ig így mindenkivel volt szerencsém dolgozni az elmúlt 15 év során. Na. És mellette meg a majdnem híres Rock Suli nevű könnyűzenei menedzser képzőnek vagyok a társalapítója, ami 17 éve alakult meg, és hát nyilván ez az, ami félreértésre adhatok, hogy hú, hát egy könnyűzenei menedzser képzőt, hogy nem menedzserek indították.
Igen, ezért gondoltam, igen.
Hát így alakult, így hozta az élet. Mert eredetileg, amikor még a Pilot kurzus indult el, akkor még egy ilyen popkulturális újságírással foglalkozó kurzus volt a fő fókusz. És akkor igazából annak a tanulságain okulva döntöttük úgy, hogy azt az ollót egy kicsit nyitjuk így a zeneipar fele, és akkor így transformálódott át ez az egész így 2010-től, és akkor lett hivatalos. Úgyhogy annak ugye az volt az egyik ilyen ilyen érdekes mellék vágánya, hogy a könnyűzenei menedzser, mint olyan, addig nem létezett, mint szakma, tehát hogy nem volt teáor száma, és amikor tehát felnőtt képzést el akartuk indítani, akkor derült ki, hogy hát, hogy ez nem létezik, úgyhogy ezt ki kellett talpalni, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy mi vagyunk, akik ezt így elindítottuk, de hát igazából ez a véletlennek volt köszönhető.
Lengyel P. László Pirinyó nemrég hunyt el, és vele is, vele a Szigetnél dolgoztatok együtt, vagy mondtad, hogy nem annyira dolgoztatok együtt, igen, de igen. Vagy a Vantidnál, vagy honnan ismered? Igazából ő koncertfotós volt elsősorban.
Hát a Pirinyót, szerintem így tínédzser korom óta láttam mindenhol fotózott, amikor így mentem koncertre. Tehát, hogy bárhova mentem, tehát tényleg így szó szerint, és már akkor is kopasz és öreg volt így az én szemembe. És,
én is találkoztam vele párszor.
És akkor úgy is maradt így kb. Meg szerintem, sőt, egészen biztosan fotózott így a 90-es évek legelején így koncerteken engem is, és akkor ezeket a képeket így próbáltam valahogy begyűjteni később, de hát nem tudom, állítólag elégett az archívumának egy jelentős része, és az nincsen meg. Úgyhogy az eltűnt. Hát igen, a Pirinyó nagyon sokat dolgozott a Szigeten is, többek között egy iszony sok zenekarral működött együtt, és dolgozott nekik, meg magazinoknak, különböző zenei magazinoknak, de ugye volt a Szűcs Frédi, aki egyébként egyébként Vantid magazin alapító volt, ő egyébként eredetileg a Gerendei Karcsival, de előtte a Beatrice-nek volt a menedzsere, és hát onnan volt a Gerendaival haverságban, hiszen a Gerendai nála volt, nem is tudom micsoda, Ród, vagy valami hasonló, itt 17 éves korában, tehát hogy a Frédi révén, és a Frédinek az újságainak fotózott például a Pirinyó akkoriban, tehát nem csak ezeknek a könyvzenei magazinoknak, hanem tehát a Frédi az ilyen Móriczka, meg ilyeneket is kiadott, szóval Tutti Frutti, meg na, társai.
Na igen, emlékszem.
Úgyhogy eléggé széles volt a paletta ilyen szempontból. És hát a Pirinyó így került be a Vantidba valószínűleg az elején, hogy így a Frédi révén, csak amikor a történet úgy arról szól, hogy amikor úgy nézett ki már a Vantid legelején, hogy az Új Péter nem tudja gyakorlatilag egyedül, illetve pár emberrel összerakni az újságot, mi meg éppen, mint narancsosok, szerettünk volna csinálni egy zenei lapot, mert volt egyébként egy zenei melléklet a Narancsban, amit a Pepsi támogatott, de az a támogatás az lejárt. És akkor így találkozott ez az elképzelés, és akkor így gyakorlatilag így a Marton László távolodó és az UP azok így fúzionáltak, és a Marton meghozta a kis tábját, a Déri Zsoltot, a Németh Robertet, a Forrai Krisztiánt, a Bihari Balást, Lévai Tamást, stb. És akkor így jött a Lukács Dávid is, mint fotós, és hát mivel a Dávid lett a fotós, meg új arculatot kapott az egész magazin, akkor onnantól kezdve hát már így ritkultak a Lacinak a munkái.
És milyen utolsó személyes élményed van vele, azt esetleg van-e kedved megosztani? A Facebook posztodban lehetett olvasni néhány nappal a halála után.
Hát a Lacival mindig az volt, hogy amikor találkoztunk, akkor nagyon-nagyon, mindig nagyon örültünk egymásnak. Nagyon lehetett őt szeretni. A linkségei ellenére szerintem az ég egyet a világon senki nem tudott rá haragudni, és ezek a beszélgetések mindig ilyen másfél órásak voltak, és akkor így tényleg így mindenről, és akkor volt, amikor letolt nekem valami nagy monológot, és ez is valahogy így volt, hogy nem tudom, valahonnan jöttem, és az Aradi utca, Szófia út, nem, az Aradi utca, Szív utca sarkán, ott futottunk össze, és akkor ott így mondtam, hogy Lacikám, sietnem kell, mert tudom, hogy dolgom van, és akkor ez így másfél óra volt. És ez volt így valamikor tavaly ilyen tájt körülbelül, és ja, és akkor nem tudom, nem régiben hallottam, hogy eléggé beteg, és nagyon gyorsan el is vitte, tehát két hónap alatt kb.
Amit mindenkinek ajánlok, érdemes megnézni a Discogs profilját Lengyel P. Lászlónak, mert elképesztően izgalmas, hogy milyen lemezekhez csinált, főleg belső borítófotókat, de néha borítófotókat is. Már azt vettem észre, hogy amúgy ezek alapján így annyira nem ment nagyot az, hogy maga a zenekar legyen a borítón, de hogy a belső borítókon nagyon izgalmas dolgokat csinált. De például a Nagy Ferónak a Hamlet lemezének a borítóját azt ő fotózta. Mm-hmm. Tehát az egy ikonikus darab.
Azért vannak elég impresszívek szerintem.
Igen.
Ahol a borítón is az ő fényképe
van. Igen.
Igen, tehát ugye a spektrumon sok minden meg.
Igen, abszolút. Én pont egy olyan számot hoztam most az ő emlékére, aminek csak a belső borítóját, vagy nem csak, de hogy a belső borítóját fotózta ő, és én ezt láttam CD-n is, nekem nincs meg, de a fonóban volt, hogy így nézegettem a Vágtázó csodaszarvas lemezeket, és én akkor egyáltalán nem tudtam, hogy ez milyen, 14 év körül voltam. És akkor így megláttam belőle ezt a társaságot, hogy úristen, ők vajon milyen zenét csinálhatnak. És hát ilyen zenét csinálnak. A Gyönyörű Vágy című számmal szeretnénk Lengyel P. László Pirinyóra megemlékezni. Ez az Aláírhatatlan történelemnek a 2011-es ilyen népiesebb, hunosabb verziója.
Kattarok az időkereke. Az időkereke 1989-et mutat. És akkor beoppanunk. Az egy elég nevezetes év Magyarországon. Úgy tudom, hogy hivatalosan ez az év eszködik a rendszerváltást is.
Hát igen.
Ez idézi el a rendszerváltást.
Azt mondják.
Igen.
És én itt a 1989-es zenei szintéren én a Maria Hilfe zenekart látom, és így pont kapura jön, hogy...
Milyen véletlen.
Hogy itt van velünk Bihari Balázs, a zenekarnak a frontembere. Meg igazából úgy láttam, hogy volt néhány verziója ennek a zenekarnak, de hogy a legstabilabb pont az egyértelműen így az, hogy te benne vagy, nem?
Igen. Igen. Hát ez valahogy körém szerveződött, és ez is a véletlen volt. Hát... Nem is tudom, mióta zenélek. Hú,
hát a Wonderful Sound Dance Band, nem?
Igen, a legendás Wonderful Sound Dance Band. Annak ugye egy koncertje volt 1984-ben, de utána már alakultak mindenféle zenekarok. Hát mindenki akkoriban zenekart csinált így a középiskolában, és akkor ennek így az egyik ilyen folyamánya volt. De alapvetően a Maria Hilfe az egy ilyen főiskolás zenekari fellépéshez kötődik, ahol a későbbi Maria Hilfe tagokkal együtt játszottam, csak ott nem én voltam a főhős, hanem egy Dandy nevű srác. Ezért volt a zenekar neve Dandy and the Vulcan Brothers. És akkor valahogy úgy adódott, hogy nekem is azt hiszem volt módom két számot eljátszani, és akkor az egyik volt a Nyugati Lányok, és akkor igazából ekkor volt az a pont, amikor először így előre kerültem, és ez ekkor én egyébként koncerteket is szerveztem, hát így ilyen 18 éves koromtól kezdve, és nem tudom, ezen a Gólyabában azt hiszem, akkor ott mi játszottunk a Piero, tehát ez még a nagyon korai Piero, ja. meg a Bikini, ezeket mi szerveztük, tehát hogy és egy iszonyú sikerünk volt, tehát hogy nem tudom, tehát nem tudom elmondani, de hogy tényleg az ott így, és akkor nem tudom, utána egy tök egyértelmű volt, hogy mi hárman, mi fogjuk ezt csinálni tovább, és akkor egyébként én így játszottam megint így ugyanezzel a konstrukcióval egy másik srác mögött, a Virág Marci mögött, aki egyébként azóta egy neves újságíró, és ő ilyen Bródi János-szerű dolgokat csinált, meg ilyenek, és a nem tudom, és akkor így a Névtelen Nullával játszottunk együtt, meg ilyen dolgok. És akkor nekem a gitártanárom a Hajnóci Csaba volt a kontrollcsoport Campes Doloresnek a alapítója, a frontembere, mindenese zenetudós. És a Csaba már hallotta az én demo felvételeimet, meg amiket így mutogattam neki, és akkor egyszer azt mondta, hogy 89 legelején, hogy áprilisban van egy fesztivál, hogy nem akarunk-e játszani az E-klubban. És akkor mondtam, hogy de. De hogy nem próbáltuk össze a műsort, ez semmi. És akkor így pánikszerűen összeraktuk a műsort, és akkor ott felléptünk. És ott is ilyen... valahogy így szárnyalt az egész, na, miközben meg... Tehát így nem játszottunk előtte, na, még így. Tehát így valahogy így elkezdett így működni. És hárman voltunk. A Kislaci barátom, aki nem azonos az Európa Kiadós Kislacival, de ő is basszusgitáros. volt, meg a Pásztor Tamás volt a billentyűs, meg ilyen mit tudom én, dobgép. Ez, így voltunk hárman. És akkor így adódott, hogy aztán így a következő alkalommal már, ja, ott azon a koncerten, az E-klub koncerten már beszéltünk az ottani hangosítóval, akik a hobót hangosították meg, hogy két héttel később játszunk Zsámbékon, a főiskolán, és megérkeztek egy akkora teherautóval, hogy nem fér be a cucc. És ezért az udvaron kellett játszanunk.
Azóta
is. És akkor ott már egy teljes műsort kellett letolnunk ebből fakadóan.
Szóval második koncertetek az már ilyen, tehát ilyen nulláról hirtelen.
Igen, tehát ilyen nulláról, így egyik pillanat, másik így. Ja. És akkor nem tudom, azon a nyáron volt még egy EFOT, ahol engem majdnem megkéseltek.
Miért?
Be voltak rúgva, és nem tudom, engem a Laciék így az utolsó pillanatban elrántottak. Én észre se vettem az egészet, tehát így percekkel később esett csak le a tantusz, hogy itt most valami történt. Van ilyen. És akkor aztán így össze elkezdtünk koncertezni klubokban, elég sokat játszottunk, de akkor, igazából akkor derült ki, hogy azért még azért vannak komoly hiányosságaink. Akkor lett, nem is tudom, akkor lett először igazi gitárerősítőm, bevettük a Rácz Petit, a Röpő barátomat, aki szintén a Hajnocihoz járt gitározni második gitárosnak, és akkor még bevettünk két vokalista csajt, szintén Zsámbékról. Úgyhogy így alakult ki egy felállás, és akkor gyakorlatilag ezzel a felállással játszottunk így relatíve sokáig, és akkor decemberben volt az, hogy nem is tudom, valahol karácsony előtt a Fekete Lyuk stúdióban, az akkor megnyílt Fekete Lyuk stúdióban, akkor felvettünk két számot, hogy végre tudjuk mutogatni, hogy mink van, és de oda csak ketten mentünk el a kis Lacival, mert a Tomi, nem tudom, azt hiszem valahol külföldön volt, és úgy döntöttünk, hogy nem dobgépezünk, hanem legyen rendes dobos, és mivel hogy a stúdiót a Gönczi Gábor vezette, aki a méltán híres Kugli nevű zenekarnak a dobosa, és hát egy másfél vagy kettő generációval idősebb volt nálunk, ő feldobolta ezt a két számot. És egy ilyen teljesen sima, ilyen négysávos valami volt, azt hiszem mi voltunk a másodikak, akik abban a stúdióban dolgoztak. Az első volt a Rés együttes, és akkor mi voltunk a másodikok.
És akkor mennyi ideig működött utána még a zenekar?
Hát még egy évig. Még egy évig működött körülbelül, mert februárban játszottunk még egyszer a Fekete Lyukban, akkor rendesen szétkevertek minket, és monitorban nem lehetett hallani a dobgépet, és akkor úgy döntöttem, hogy ez annyira katasztrofális volt, hogy talán mégis kéne egy dobos, és akkor nem tudom, volt pár nappal később egy Kispál koncert, és akkor nem tudom, valamelyikünk mondta a Lovasinak, hogy mondja már be, hogy keresünk egy dobost, és akkor Lovi bemondta, hogy a Mária Hilfe dobost keres, és akkor koncert után odajött hozzám egy csávó, hogy szia, a Könyves Zsolt vagyok, és hogy a Lachter-Bachterban ütőzöm, és hogy jönnék akkor esetleg hozzátok, és akkor mondtuk, hogy jó. Körülbelül erről szólt, és akkor közben a Kislaci kiszállt, mert őt meg tényleg megkéselték, és akkor volt némi kis kanyar, és akkor egy nagyon kedves régi barátom, az Artner Iván lett a basszusgitáros, aki aztán később Tilos Rádió alapító volt, meg hát nem is tudom, a mostani legfrissebb, legújabb, vagy legutolsó Hippie Killer számban meg is emlékezem róla valamilyen szinten a...
Az a Balfácános?
A Sose bánt a Balfácánokat, mert itt jönnek a Pisztolyok című világslágerben, ahogy hogy egy antennával menekül az Iván a háztetőkön a rendőr elől. Tehát, hogy még ez, a, ez az időszak, és hát egy tényleg ilyen volt az Iván, mármint, hogy, hogy így egyszer érdekelte a rádióamatőrség meg a basszusgitár. Aztán a rádióamatőrséget így felváltotta az internet, ami nála egyébként már akkor összefolyt, tehát hogy, hogy tényleg így láttam, hogy, hogy ZX Spectrumon Ausztráliába küldözget adatokat, így, mint rádióamatőr, és így egyszer nem értettük, hogy mit csinál, és akkor igazából már akkor netezett, amikor még senki más nem netezett, tehát hogy konkrétan 89-ben ezt láttam, tehát hogy, hogy, hogy tényleg ez ott szembe jött. Rendesen. És akkor az Ivánnal csináltuk ezt, és akkor utána még egyszer stúdióztunk a Plankton stúdióban, ami hát ott volt egy Plankton nevű zenekar, ami a Rés együttesnek volt az elődel, tehát Plankton, Rés, új nem, tehát hogy ez az evolúció. És akkor ott vettünk fel még számokat, aztán azzal lendületen feloszlottunk. illetve én azt mondtam, hogy,